Dr. Kellermeyer Miklós professzor előadása következik.
Püspök úr, drága László, Krisztus nem egy vallás alapító, és nem egy a vallás alapítók közül. És közben mi pedig egy kis szeleten mozgunk, és még ráadásul még azon a kis szeleten is osztozunk úgynevezett eretnek szavak alapján, amit úgy hívunk, hogy vallásszabadság. Mekkora ez a kis szelet? Hát Pascal szerint ez a kis szelet a 168 órából 2 óra. És ez a miénk, ez a 2 óra. És még ezt is szétdaraboljuk. Mert Pascal azt mondja, hogy ez a filozófiai irányzat is ez nála egy elég nagy teret töltött be, hogy legyél vallásos. Megéri. Ez a szó. Megéri. 2 órát, 1 órát elmész hetente, ami elő van írva. Tehát az előírás. 1 hét órát elmész, és naponta imádkozol, összeadod, ez 2 óra a 168 órából. Valaki föláll, azt mondja, hogy de az alvás, az kié. Hát az alvás is a sátáné, mert az egész nap betöltött, és ezt most mind természettudós mondom, betölti az agyunkat. Éjszaka nem, nagyon ritkán álmodunk az oltári szentségről, de annál többet álmodunk mindenféle sátáni realitás dolgáról. A bevásárló központban mit lehet venni, mit lehet olcsóban venni. Tehát az agyunk az éjszakai alvásban is van, az úgynevezett realitás világában van. Arra pedig azt hiszük, hogy azt a tudomány valahogy jól vezérli számunkra, és ráhagyatkozunk erre a 166 órára. Tehát ez nagyon nincs jól így. És súlyosan vesztésre állunk. Súlyosan vesztésre áll az élet. Az egyik legáldásabb támadást, amit a tudomány nevében betöltöttek, ez az evolúciós fajelmélet. Az evolúciós fajelmélet, ez úgy itatódott be, hogy mi észre se vesszük, amikor azt mondjuk, hogy az Isten a saját képmására teremtette az embert. Ez a mondatunk, ez a lehető legeretnekebb mondat. Miért eretnek mondat? Mert ilyen alattomosan nyomul a sátán, mert kimondtuk azt, hogy az embert. Ha kimondjuk azt, hogy az embert, az azt jelenti, hogy a homo sapiens-t. Mert az ember ez a határozott névelővel nem azt jelenti, hogy én meg te. Tehát nagyon-nagyon döntő különbség. És John Henry Newman az, aki az egész világot próbálja figyelmeztetni, hogy 15 éves korában érte az az óriási élmény, amiért mindegyikünknek, mind a 7 milliárd embernek ez a legfontosabb dolog, hogy versenyezve az ő gyermekkorából a döntésre alkalmas felnőtt korra úgy érkezzen be, hogy teljesen bizonyos abban, hogy őt személy szerint teremtette az Isten. John Henry Newmannak ez a kiindulása mindig erre hivatkozik, hogy az egész életén át ehhez ment mindig vissza, hogy 2 bizonyosság van, én és az én teremtőm. Mert ha ezt megérjük kellő időben, akkor evidens, hogy van túlvilág. Tehát enélkül legjobb esetben, ha nagyon igyekszünk, egy olyan schizofrénia szintig tudjuk elérni az embereket, hogy amikor templomban vagyok, akkor arra 2 órából 1 órára, akkor nincs velem a tudásom, akkor elfogadom, amit mondanak, de amikor kimentem a templomból 166 órán keresztül, egyszerűen egészen más világ van. És mi hátrányban vagyunk. Hátrányban vagyunk annak a képviselőjének, aki azt mondta, hogy én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népeket. És tanítsátok meg őket mindarra, amit parancsoltam. Hol vagyunk ezzel a kérdéssel? Az élősejtről és az emberről hamisságot tanít az ember. A tudomány bálványimádást, hazugságot tanít. Az élősejtről azt tanítja, hogy ez egy oldatrendszer, amely körül van misztikus membránnal véve az egyetlen élősejt. Ez abszolút hazugság, ez lehetetlen. Elemi logika nem engedheti meg, mert ott téridő koordináták közötti csodálatos szabályozás van. Elmismásolják azt a indulást, amivel valójában a darwini felismerés az egy szent dolog, mert igaz, hogy egyetlen egyből indult el az élet. mert ezáltal az élet keletkezésének tisztázzuk a misztériumát. De bennünk még, amikor beszélünk is az élővilágról, kavarodás van. A másik nagy eretnekség, mikor azt mondjuk, hogy védd meg a teremtett világot. Kimegyünk, és azt mondjuk, hogy teremtett világ. Teremtett világ, hát én ültettem ezt a fát. Miért nem tisztázzuk a helyzetet? Ezt így nem lehet beszélni, hogy a teremtett világ, mert ebben a pillanatban, abban a pillanatban nevetségessé válunk a sátáni úgynevezett főáramú tudomány között. És amikor tetszenek hivatkozni, azt mondják, ja persze vannak tudósok, akik hívők. Ez a legnagyobb baj. Nem ez a kérdés, hogy a tudós-e hívő, hanem az áthatja-e az egész lényét, és arra törekszik-e, hogy ezt az igazságot képviselje. Mert a tudomány ilyen tény való képviselete egyértelmű a mártíromsága. Teljesen egyértelmű a mártíromsága. Én ebben a mártíromságban éltem le az életemet, és amikor 26 évvel ezelőtt itthon volt az újratemetés, akkor professzor barátom, aki szintén egy ilyen harcos ember, mert mi azt tanítjuk, hogy a víz a szerkezeti elem az élő sejtben. Nagyon izgalmas. Nagyon kevesen vagyunk, 8-10-12 a világon, akik harcosan ezt képviseljük. És hát ő ott végzett, és ott Houston az egy nagy város lett, most már közeledik az 5 milliós lakossághoz, és ez úgy hívják, hogy ilyen alumni szervezet, akik egy egyetemen végeztek, és nagyobb városba összejönnek, hogy visszatámogassák az egyetemet, és ezek egy évente egyszer-kétszer találkoznak, és 1989. júniusában kim voltam Amerikában, nála, ahol már több évet is voltam, és akkor összejöttek ezek a diákok, 80-100-an, és engem kértek meg, hogy tartsak egy előadást, amiről akarok. És tudom, hogy ott különösen a sas madaruk miatt, meg a bölények miatt, nagyon érzelmi állapotuk, hogy a endangered species. És ugye ilyen cím alatt, hogy az endangered nations konvertáltam, és összegyűjtöttem, hogy miért vagyunk mi egy veszélyeztetett, kihalásra veszélyeztetett nép. És akkor kezdtem megfogalmazni, hogy a meggyilkolt 7 millió magzat miatt mi valóban az egyik legnagyobb veszélyben lévő nép vagyunk. Akkor kerültem konfliktusba az akadémiával, mert elkezdtem harcolni az egyetemekért, és akkor duplán magamra hoztam a bajt. Nem csak a tudományban a kisebbséghez tartozás, hanem ilyen nagy intézményről kideríteni, hogy ez sajnálatos módon minden cselekedetében és a képviseletében egy ártalmas, nemzetártalmas intézmény. Ugye ennek a kimondása az olyan, mint a 2+1-es vicc, 2 év jár annak, aki mondja, 1 év, aki hallgatja. Tehát, hogyha sokáig tetszenek itt ülni, lehetséges, hogy ez a helyzet fog előállni, hogy osztozni kell az én számomra kiosztott években. Na és ott nagyon örventek ennek, és amikor hazajöttem a repülőn is, meg akkor is, hogy hát én azért esküdtem, a orvosi esküm is van, hát akkor, ha nemzetünk ilyen beteg, akkor talán ezzel is kellene foglalkoznom az esküvőn. Valahogy itt belülről elindult valami, hosszú éveken keresztül se a családom, se a tanítványaim, mert elég sok tanítványom nem értették, hogy professzor úr, te miért foglalkozol ezzel, miért nem ülsz vissza a mikroszkóp elé, és újabb közleményeket. Mondom, most már ezek a dolgaim, amit a tudományba tettem, az elég ribilliót gerjesztett, most próbáljak meg a nemzetünk betegségével. És akkor ugye minden betegségnek van oka, több oka a betegségnek, de minden betegségnek van egy punctum saliens-e, eredendő oka. És akkor elkezdtem a körbejárni az országba, aztán a Kárpát-medence kívülre is, hogy nagy bajba vagyunk mi magyarok, és ennek az eredendő oka, hogy gyermekellenesek vagyunk. És akkor pillanatok alatt újra találkoztam Béla László püspök úrral, Hegedűs Lóránnal, Balcó Andrással, Jobbágyi Gáborral. Eltelt egy idő, mire döbbenten jöttem rá, hogy ez a 7 millió magzat gyilkolás mögött valaminek kell lenni. Valami olyasmi, mint amit Krisztus a kereszten mondott. Bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Tehát valami, hogy meggyilkoljuk a magzatainkat, itt valami nagy bajnak kell lenni. Fajelmélet kínálja a társadalomnak, hogy magyarázzon az életformáira, és azt mondja, hogy hát persze, a szúnyogok akkor szaporodnak el, amikor meleg is van, meg víz is van, a fecskék kétszer költenek, ha sok légy van, hát akkor ott szaporodnak el, ahol gazdagság van. Aztán ott fordítva van. Tehát már is a helyzet is mutatja, hogy őrület, ránk nem alkalmasak ezek a tudományos, ezek. Itt egy olyan különleges élőlény van, aki még a megszületés előtt meg tudja ölni a magzatát. Ott olyan élőlény van, amelyik nem akkor szaporodik, hanem akkor szaporodik, ha nem tudja, hogy mit cselekszik. Tehát a felelőtlen gyermekvállalás és a gyermek nem vállalás az ugyanaz a tőre vezethető vissza, vagyis arra, hogy a személy voltunk misztériumát, a személy voltunk lényegét nem ismerjük, és nem ezzel foglalkozunk. A személy voltunk személyes teremtettség, és a személy voltunk lényege. Hogy termodinamikai értelemben a társadalom az Isten úgy közvetíti az energiát, hogy személy szerint. Teréz anyán keresztül érezhetjük, hogy ott energiaközpont van, és úgy terjed szét az energia. Tehát a termodinamikája az emberi személynek az egészen más, mint az élő világban, és egészen más, mint az élettelen világban. Az élettelen világban a gépekhez nekünk kell adni az energiát, az élő világban gondoskodik az Úr, a Teremtő arról, hogy a nap adja az energiát, és tessék megérteni, hogy micsoda rend van az élet szempontjából, mert csak azt tudja befogni, amelynek klorofilla rendelkező sejtjei vannak. Az én sejtem, 10-14 élő sejtem egy se tudja befogni. Kifekszünk a napra, hiába fekszünk ott, 3 óra múlva megéhezünk, jól lesülünk. Tehát nem tudod befogni, egy sejtet se tudja befogni az energiát, vagyis mi a zöld növény eltartottjai vagyunk. Tanítjuk ezt? Nem tanítjuk. Nem így tanítjuk. Kinek kellene tanítani? Nehéz a helyzet, mert szétszakadt a tudomány és az Isten hit. A tudomány a sátánnal együtt elfoglalja 166 órát, mi pedig a 2 órán valahol kullogunk, nem is tudom, hogy hol kullogunk. De egy csoda van. Az euharisztia folytonos. Tehát nincs más, mint megértenünk és euharisztikussá tennünk az föld összes lakóját. József Attila az Ars Poetica versen úgy mondja, hogy én túllépek-e mai kocsmán. Az értelemig és tovább. Szabad észsel nem adom ocsmány módon a szolgaostobát. Ehes, ihas, ölelhes, alhas, a mindenséggel mérd magad. Tehát nem vallásos vagy, hanem benne élsz Krisztusban. Egy költő ezt tudja mondani, mint Szent Pál mondott. Hát ő nem tudta ezt, de ezért József Attila a világirodalom legkrisztusibb költője. Ő krisztusi költő. Ő 32 éves korában halt meg, ő mindenkit szeretett, és csak szenvedés volt az élet. Ezt leírni, ehes, ihas, ölelhes, alhas, a mindenséggel mérd magad. Sziszegve se szolgálok aljas, nyomorító hatalmakat. Nincs alkú, én hadd legyek boldog. Nincs alkú, én hadd éljek benne Istenben. Nincs alkú, én hadd legyek boldog. Másként akárki meggyaláz. Megjelölnek pirosló foltok, és elissza nedveim a láz. Én nem fogom be a pörös számot, a tudásnak teszek panaszt. és egy folytonos támadás van természetesen Krisztus ellen, az első perctől kezdve, ne gondoljuk, hogy most nem, sőt, egészen különleges, különleges támadás folyik. Keresztényeket csak azért nem támadják, mert nem vagyunk elég keresztények, nem vagyunk elég krisztusiak. Ha azok leszünk, akkor komolyabb támadásnak. Hát ugye ez az, amire már tetszettek utalni. Az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön, és eljusson az igazság megismerésére, ugye ez Szent Páltól van, és ez az övői már hozzáteszi, hogy Isten mindenki üdvösséget az igazság megismerése által akarja. Üdvösség az igazságban van. Ez nagyon harmonizál azzal, amit mi próbálunk mondani, hogy ez a kizsákmányolás világrendje, amiben ez a hedonizmus, ez a 250-300 év, amik a fosszilis szén igazságtalan kirablására épülő topzódása az emberiségnek, ez az új globalizált bálványimádás, ez vége. Jó, még lehet, hogy van 25-30 évig, de ez az utolsó rész annál undorítóbb, amikor egy felnőtt azt mondja, hogy talán addig még kitart, amíg én élek. Ennél undorítóbb, ennél visszataszítóbb, ennél a természet rendjével szembeni megállapítás nincs. Hát addig még kitart, még én élek. És akkor lesz még addig benzin, lesz. Amikor ilyen elkezdek beszélni, azt mondja, hát addig talán van, még én élek. Hát mondom, hogyha ezt akarod mondani, akkor már nem is tudok veled beszélni. A teológia oldaláról bírálatok érnek, de egyszerűen nem bírok, nem tudom, belülről jön egy parancs, hogy meg kell írni a következőt is, az igazság címűt, mert az út című, az már nagyjából megvan, mert állandóan erről beszélünk, hogy az út az az új világrend. Az új világrend az a gyógyítás világrendje. És a gyógyítás az három pillérű emberi cselekedet. Tudni, hinni, szeretetbe ágyazó, az a késedelem nélkül cselekedni. Tehát tudni, hinni, tenni. Ez a gyógyítás. Ez a világrend áll előttünk. Elméletek tényéva emelésével. Ez az új bálványimádás. Kitalálok valamit, és a fiataloknak azt mondom, hogy ez tény, ez igazság. Tehát ez a probléma, ez az őrületes probléma, alig lehet észrevenni. Ez a fajelméletnek a lényege. És a fajelméletnek a hozadéka, vagy nem is tudom, mit mondjak rá, Sara, holokauszt is, ha akarod hallani, meg az összes népirtás, de a művi abortuszok is, mert ha egyet fejlődése során megismétli a törzsfejlődés fölépéseit, oda mélyen az van beítatva, hogy az csak egy kis kukacka. Te nem tudod kompenzálni ezt a beítatot, mert már a sátán ott vigyorog a gyerekszobában, mert ott van a televízió meg az internet 3 éves korában. Tehát nekünk valami egészen különleges technológiát kell kidolgozni, hogy a gyermekek ébren töltött óráért közösségi felelősséget vállaljunk. Hogy minden órát aktív cselekedettel, szeretetből ágyazó aktív cselekedettel töltsünk be. Tehát a gyógyítás világrendje az lesz az út. Mindenképpen ez nagyon izgalmas, hogy maga a tudomány szó, tehát maga a fogalom. Ez a probléma nagyon könnyen lehetséges, hogy az eredendő ősbűn akkor azzal nyílt meg, amikor az van írva a Szentírásban, és eléje vitte a dolgokat, és azt mondta, hogy adjál neki nevet. És igen, ez tisztán emberi nevet adni, fogalmakat alkotni, abban a pillanatban, amikor nevet adsz, úgy tudsz viselkedni, hogy tudod. És úgy tudsz viselkedni, hogy azon a dolgon uralkodsz. Holott a lényegét nem tudod, de mégis az elnevezéssel úgy tudsz csinálni. Tehát nagyon veszélyes az elnevezés, tehát az elnevezésben, hogy mit is jelent ennek a tisztázásában, ezért a tudomány izgalmas, mert a tudomány szóba bele lehetett olyasmiket is hozni, hogy a közgazdaságtanna is. Azt mondják, hogy tudomány. Hát az hogy lenne tudomány? Hát mit mérté vele? Semmit. És pláne, hogyha kiderül, hogy mindenféle utólagos hamiskodást magyarázol vele. Tehát nagyon veszélyes. De egy nagyon másik fontos dolog, annak a tisztázása, hogy magunknak is, hogy a tudásnak 3 szintje van. Én még nem tudom. Én megszülettem, én még nem tudom. Nem találkoztam a szavakban kinyilatkozott igazságvilággal, és nem találkoztam a igaz felfedezéseket. Én még nem tudom. Itt nagyon fontos, hogy milyen tanárok vannak. hogy a tanár valóban igazságot tanít. Hogy a tanár előre látja azt, hogy nehogy elméletet igazságnak tanítson egy ártatlan gyermeknek, mert a Szentírásban írva van, hogy aki egyet is megbotránkoztat a kicsik közül, akik hisznek. A megbotránkoztatás ez, amikor olyasmit tanítunk igazságnak, ami nem igazság. Tehát nagyon izgalmas kérdése. Mi még nem tudjuk, ide kellenek az igazi, nagyszerű professzorok, aki azt mondja a fiatalnak, hogy gyere, eddig itt járt valaki, innen még nem járt senki. Micsoda gyönyörű világ az igazságot kutatni. Tehát sokkal több fiatal kellene igazságkutatóvá tenni, nem csak azt, hogy impact faktorokat gyűjtsön, meg PhD-t írjon, meg nem tudom is, hanem igaz kutatóvá tenni. Ez a probléma. A moderni emberek, a tudományt, azt az álságos világ. Mert még ilyent is mondanak, hogy a tudomány hatalom, a tudomány pénz. Hát ilyen nincsen. A tudomány az alázat. A tudomány az csodálat. Ez a kombinációnak kell lenni. Mert mindig így van, valamit megismertünk, kiderül, hogy akkor tárulkozik fel, hogy mennyit nem tudunk még. Tehát ez az őszinte beismerése annak, hogy nem tudjuk, ez már a szabadságnak egy különleges foka. Ezt a felvilágosodás kora óta abszolút tagadni kellett. És végül is a gimnáziumi tanulmányainkban ez alapján tanítottak bennünket. Az alapján tanítottak bennünket, hogy az anyag örök dogma van, és annak minden, ami létezik, annak valamilyen létezési formája. Erre a harmadik szintnél szoktam mondani, hogy amikor a rendőrt megkérdezik, hogy mondja kérem, a szomszéd falu milyen messze van innen. Azt mondja a rendőr, hogy légvonalban 8 kilométer, de én tudok egy rövidebbet. Ez az, ez így van, az egész tudomány így van, pláne a tudományos akadémia. Az megmondja, hogy majd én megmondom. Mondjuk, hogy nem megismerhető, de én majd megmondom. Ez az őrület, mert éppen a tudomány bizonyítja a misztériumot. Einstein, amikor ezzel találkozott, hogy ez a világvédőségre átfogó törvény, ez tökéletes helyi, ez észszerű. Dicsértessék a Jézus Krisztus, te is itt vagy. Ó, ez igen. Hát Baranya megyéből is, Pécsről is. No hát, tehát igen, itt nem lehet kérdezni amúgy a tudomány legfontosabb kérdéseit, hogyan, miért, mikor. Nem lehet kérdezni azzal a szándékkal, hogy én majd megválaszolom. Akár, ha püspök vagyok, akkor se. Itt ezen a határon, a professzornak is, meg a püspöknek is le kell térdelni. Ez ugyanaz, mint amikor zárva volt az ajtó. Tamás azt mondta, hogy na hát majd én megtapasztalom. De zárva volt az ajtó. Ez a legfontosabb mondat abban, zárva volt az ajtó. És azt mondta az úr neki, hogy gyere Tamás, tedd ide a kezed. És akkor mit csinált a Tamás? Nem azt mondta, hogy na, majd én kitalálom, hogyan is van ez, szellem vagy nem vagy szellem, vagy mi van itt? Nem. Amikor elérkezünk a soha meg nem ismerhető határhoz, akkor egyetlen igaz cselekedetünk van, hogy elérkezzünk a rácsatlakozáshoz, a szavakban kínhatott igazságvilághoz, mert akkor emelkedünk föl, ami a Fideszet Ráció enciklikában van, hogy a kettő együtt emel bennünket föl az igazságnak olyan szemléletére, ami máshogyan nem lehet. Tehát az egyik világnak a soha meg nem ismerhetőségén ott csatlakozik. És ezért probléma, különösen az Ószövetségből, ha sokat olvasunk, nagyon nagy baj, mert kezdünk csodavárók lenni, és a létező anyagi világban csodákat emlegetünk. Hát de csináljuk ezt? Az Eucharisztián a nagyszerűbb dolog nincs. Még azt a két órát is, ami marad nekünk, azt is elrontjuk. Tehát elméletek, hipotézisek, dogmák gyártása a soha meg nem ismerhetőség határánál a tudományt, a hamiskodás, a bálványimádás birodalmává, a pénz, a hamis tőkefelhalmozás életellenes diktatúrájának kiszolgálójává teszi. Ez a helyzet van a világon. Itt van az összes bajnak azok. Igenis, a tudomány a soha meg nem ismerhető határ elfogadása nélkül nem teljes, nem igaz és nem szabad. Mikor ugyanis bizonyossá válik, és ezt a tudomány teszi bizonyossá, és ebben van a menekülésünk reménye. Ma sokkal szilárdabb lehet a hitünk, mint bármikor máskor. Mert a tudományban egy szent mag van, és az a szent mag elvitt bennünket ehhez a soha meg nem ismerhető határ bizonyosságához. A teleszkópos vizsgálatok bizonyították az 1930-as években, hogy volt kezdet. Úgy beleremegett Einstein maga is, egyszerűen összetolta magát, bocsánat a kifejezését, és megteremtette a pulzáló világmenderség ostoba elméletét. Mert vissza kellett, ő tudta, hogy vissza kell menni ahhoz az indulási ponthoz. Most még az utolsó izékben nagy bummokat ment. Bummozol? Mit bummozol? Mit akarsz a bum? És akkor csinálnak ilyen Svájcban, meg nem tudom hol, hogy lemimikálják azt a pillanatot, amikor az ősrobbanás pillanatot. De amikor azt mondja, hogy ja, volt valami koncentrált, behúz bennünket is a csőbe, ha el akarunk egy ilyen emberrel. Nagyon veszélyes a sátánnal, nem szabad sokáig együtt menni, szegény Taylor de Chardinnek ez volt a problémája. De nehezen mondják ki, hogy a fajelmélettel elsántikált egy darabig. Aztán utána nagyon nehéz visszajönni. Nem lehet velük elmenni, mert ő azt mondja, hogy ja, hát ilyen nagyon koncentrált energia volt. Energia. Az energia és az anyag az mind teremtett. Anyagi. Az energia is ilyen értelemben anyagi. Teremtett anyagi. Az csak két fázisa az anyagi létezésnek. És az idővel mi van? Mert akkor kezdődött az idő. Tehát az idő előtt azért volt valami. Akkor volt az idő kezdete. A legmagasabb magát magas tudósnak nevező rögtön úgy jár vele, mint amikor a futballpályán már a harmadik cselt is csinálja, és akkor a saját lábába elbotlik, mert nem tudja tovább bogozni. Tehát az ősrobbanás egy baromság. Szembesülünk a misztériummal. Nem szabad kiállnunk a tudományos fórumra, hogy na, a teremtő teremtette. Az egyel hátrába. Ez a mondat, ez későbbre vár. Először le kell térdelni. Itt jön a próba. Elég alázatos vagy. Amikor már letérdelti, akkor mond, hát persze, hát teremtett. De azt nem lehet megúszni. Tehát a soha meg nem ismerhető határt el kell tudni fogadni alázatosan, és minél tanultabb vagy, minél annál nehezebb letérdelni. Ezért mondja az Úr, hogy ha nem úgy fogadjátok Isten országát, mint a gyermek, nem jutok be oda. Hogy fogadja a gyermek? Okoskodás nélkül. És minél nagyobb pozíciód van a tudományban, annál nehezebb letérdelni. Ez a probléma. És annál nagyobb kísértésed van, hogy majd te megmondod. De alig hihető, hogy ezt örökérvényűen Darwin mondta ki. És ez a megáltalkodott Richard Dawkins, aki egy éve fiatalabb, mint én, találkoztam vele San Franciscóban. A legnagyobb, hát egy sátáni alak. Oxfordban professzor. De minden könyvében és előadásában ezzel kezdi, hogy az nem kétséges, hogy minden földi élőlény egyetlen egytől származik. Sajnos nem tudtam oda menni hozzá, hogy Richard, te a saját dugádba mentél vele. Ettől kezdve te már nem tudsz más mondani, mint elismered az Istent. Mert ha te elismerted azt, hogy egyetlen egy élőből, és nem akarod követni Darwint, aki ezt az egyetlen egy élőt teremtetnek nyilvánította a fajok eredete hatszori kiadásában. Egyszer sincs ebben a könyvben, hogy evolúció. Hanem zseniálisan azt mondja, hogy ebből az egyből csodálatos élővilág bontakozott ki. Azban a könyvében nem mondja azt, hogy a egér fejlettebb, mint a méhecske. Ebben a könyvében csak azt mondja, hogy minden élő tökéletes leszármazottja annak az egynek, amelyik körülbelül 4 milliárd évvel, a 4,8-4,7 milliárd éves földünkön, rögtön az első korban, az őskorban, a földtörténeti őskorban már volt, megjött ez az egyetlen egy élő. Ebben teljes egyetértés van. És az mindegyik annak a leszármazottja. Tehát nem kellett azt mondani, hogy az egér fejlettebb, mint a méhecske. Mert nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy nincs tökéletesebb méhecske a méhecskénél. Tetszik ezt érteni? És nem tudom, hogy mennyire tudjuk ezt, hogy az emberi élőlény vonulat, és itt gyönyörűségesen jön a test szakralitása. 25 évvel ezelőtt közölték először a Nature-ben, a mitokondriális DNS, annak saját DNS-e van, ezek a kis üzemek a sejt, minden sejtünkben, a mitokondriális DNS, A mitokondriális DNS-en is, meg az Y-kromoszomó DNS-én is van egy bizonyos szakasz, amely úgynevezett nem íródik át, vagyis ha ott valami mutáció van, az nem jelenik meg valami betegség formájában. És ennek a frekvenciáját vizsgálva különböző népeket, mert vannak olyan a bantik, meg a pigmeusok, ott élnek benne a dzsungelben még ugyanúgy, ahogyan régen éltek. És kijöttek ezzel azért, hogy egyetlen egy nőtől, úgy hívjuk, hogy mitokondriális Éva, ős Évától származik az összes ember, mindenki. Megállt az ütő. Újra vizsgálták. Újra közöltek. Újra vizsgálták. 10 évre rá elkezdték az Y-kromoszómát vizsgálni. Először időben eltérlődés volt. De 2013. augusztus a Bustamante csoport Kaliforniában, ugyanabból az intézetből, ahol ez a szegény Wilson korán meghalt, ugyanabból az Y-kromoszómára, hogy ugyanazon a helyenről 150 ezer évvel ezelőtt élt egy férfi, és meg emberiség, egyetlen egy emberpárból indul ez az élőlény vonulat, akik mi vagyunk. Mit akarsz ember beszélni arról, hogy van német gén, zsidó gén, magyar gén, dehogy van? Baromság! Egyetlen egy emberpárból származunk mind. Nincs alapja annak, hogy lenézd a másikat. A tudás. Tehát az igazság tesz bennünket alkalmassá. Ezt a tudományt ne vegyék el tőlünk. Ezt vissza kell hódítani a 166 órát. Mert Krisztus az egész időnek, az egész térnek, mindennek az ura. És itt jön a döntő dolog, hogy minden egyes emberi személy életének kezdete az egyetlen sejt fázisától, fogantatásnál misztérium. Egyedüli élőlények vagyunk. A saját misztériumunk és Krisztus misztériuma össze van kapcsolva. Ezt ajánlotta. Ezért döbbenetes, hogy hogyan lehetett fajelmélet Krisztus földre jötte után 1700 évvel. Hogyan? Hogy születhetett ilyen őrület? Egy évvel ezelőtt találtam rá erre a csodára. Ugye a költők a József Attila Nem emel föl című versében írja, hogy tudod szívem, mély kisgyermek, ne viszonozd a tagadásom, ne vakítsd meg a lelkemet, néha engedd, hogy menj belásson. Ugye mindegyikünk egy pillanatra az életében van ilyen mennybelátása. Az az érzésem, hogy a papi hivatásra való hívás, amit megéreztetek, az ez a mennybelátás. Az csodálatos, hogyha hivatássá konvertálódik. De az is csodálatos, hogyha valaki egy gyönyörű szoborba bele tudja ezt varázsolni. De az is csodálatos, aki egy versbe bele tudja konvertálni. Tehát ennél szebbet, ennél gyönyörűbbet, ami a lényeg, hogy a lélek rendjét megteremteni, ebben áll a tudomány hatalma. Vagyis a tudomány, amikor elvisz téged a soha meg nem ismerhető határhoz. Ebben van a tudomány hatalma, és ez abszolút rendet csinál bennem. Elvisz ahhoz a ponthoz, hogy el kell ismerned. El kell ismerned, atyám, mindenkinek. Soha meg nem ismered. És ekkor le kell térdelni. Ez szent hely a soha meg nem ismered. Ez olyan, mint a csipkebokor. Ez olyan, mint a Tamás, amikor találkozott tanítványok. Vagy az Emmauszi tanítványok. Ezek szent hely, soha meg nem ismerhető. Ez a legmagasabb tudás. És itt csatlakozik a hit. És akkor egy új dimenzió nyílik. Ez egy gyönyörűséges film, ezt mindenki, papoknak különösen nagy héten meg kell nézni minden alkalommal. Meg kell nézni. Mikor Szent II. János Pál pápa először ezt látta, teljesen letaglózva kijött, és azt mondta, igen, így történt. És meg fogja nézni, először azt fogja mondani, hogy hát ezt nem lehet még nézni se. Olyan kegyetlen a megostorozás. De ez meg egy egészen különleges. Ez a jelenések könyvéből van. Mert ennek a Mel Gibsonnak egy huncut ember, de ehhez a filmjéhez jó tanácsadói voltak, és mindent újjáteszek. Igen, hát mindent újjátett ezzel a mondattal, amit ma idéztem, ez azért tovább megyek. Csak erre nézzünk rá egy pillanatra, mert kevésszer gondolunk erre. Különösen papok nem gondoltok erre eléggé, hogy Krisztus igazságtudást hozott. Először is ő benne és ő általa tudjuk, hogy az Isten titokzatos, szentháromságos személy. Tehát nekünk nagyon kell ehhez ragaszkodni. Én éltem vagy 4 évet Amerikában. Hát abban az országban Istent lehet emlegetni, csak nehogy Krisztusról szóljál. De nehogy azt mondd, hogy Szent Háromság egy Isten, mert azt akkor diszkvalifikálod. Ha Istent emlegeted, az nem. De azért, mert ugye a vallás szabadság van, és a 300-400 magát kereszténynek mondó felekezet, az mind jövedelmező üzleti vállalkozás, mert az tax free, adómentes vállalkozás. És a legbizarabb vállalkozások vannak. És ez áramlik szét az egész földön. És mi meg gyengék vagyunk hangosan védekezni. Azért vagyunk gyengék, mert nem kapaszkodunk az Eucharisztiába. Mert bezárjuk a templomunkat. Mert föltörték a perseit. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy megkérdezzük a hívektől. Tudsz-e egy órát az oltári szentség őrzésére? És minden faluba lesz 10 ember, aki vállal egy órát. És akkor minden nap 2 órára legalább kinyitottátok a templomot. És akkor ott tudod, hogy akkor ott, erre valaki mondja, na és akkor jön egy rabló, és fejbe veri a Mari néni. Hát akkor a Mari néni rögtön a mennyországba jut. Van ennél szebb kilátás? Nincs. És az a döntő dolog, hogy ő általa és ő benne tudjuk a saját lényegünket. Minden nap mondjuk. Értünk emberekért, ami üdvösségünk. Leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, és emberi élet. Egyetlen emberi személy élet. Hát ennél bizonyosabban miért nem tudtuk ezt megvédeni? Hát itt van ez a dolog, hogy valójában tényleg így van, hogy a tudománynak ezt a szárnyalását az a szabadság adta, amit ő általa kaptunk. Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványom, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz. Az igazság szabadából eredő szabadság adta a tudománynak az új, egészen más dimenzióját. Más helyen, bárhova, Krisztus előtti időkben és párhuzamos kultúrákban a tudomány az mindig panteistává, panteizmusba torkolik. Mert olyan döbbenetes a természet, hogy amikor odaér hozzá, azt mondja, hát ez maga az Isten. Azonosítja abban a pillanatban, a tudós azonosítja, ez volt Einstein esetében is, beletorkolott, és hát ez maga az Isten, ennek elfogadjuk. És néha, ha nem figyelünk oda, akkor még jó helyen is idézzük Einstein, aki tulajdonképpen egy megrögzött ateista. És ez egy döbbenetes dolog, hogy a Föld a világ mindenség központja. És egy pillanat alatt nevetségessé lehet tenni. Hát nem középpont, hát nem a Föld körül keringenek az égitest. Hát ez a középpontot nem lehet védeni. Erre kiöntöttük a marxi tanításban úgy van, hogy kiöntöttük a fürdővízzel a gyereket is. Hát kiöntöttük a lényeget, odaadtuk annak a bizonyosságát, hogy a Föld a világ mindenség központja. Csak itt van élet. Biztos, hogy csak itt van, mert egyformában indult 4 milliárd évvel ezelőtt. Tehát misztérium tartozik hozzá, nem valószínűségi soron. Kiállnak, hogy Marson víz van, és akkor ott élet is lehetett. És magát természettudományos embernek mondja ez a barom. Hogy lehet ilyet? Hogy lehet így prostituálni a saját tudományát? Egyetlen egyből, ez az ateista Richard Dawkins is azt mondja, egyetlen egyből. Tehát csak itt van, mert ha honnan tudott professzor úr, hogy nem lett később, azután az egy után. Hát onnan tudom, hogy a laborban nem tudom reprodukálni. Pedig oda mindent tudok tenni. DNS-t, fehérjét, mindent. És minden tudós egyszer ezt úgy megpróbálja. És még azt is ünnepélyesen bejelentem, hogy éppen elpusztult sejtet se tudott senki újra életre kelteni. És akkor pontosan megértenénk, hogy valami ebbe a zöld növényben Valami a zöldnövényben és bennem úgy azonos. Ez az élővé szerveződés. Az, hogy üldözik az igazságban, Krisztusban élőket, nem meglepő, hiszen maga Krisztus mondta, nevemért mindenki gyűlölni fog. Ha gyűlöl, majd bennetek ez a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt. De miért lett az üldözés mostanra ilyen eredményes? Ez a nagy kérdés, ilyen pusztító. Csak nem miattunk, Krisztus nélküli keresztények, keresztjének miatt, sajnos a dekrisztianizált kereszténység valós fogalom. Hát igen, gyanús vagyok, gyanús nagyon, hogy még nem ütöttek agyon. Az oltári szentségben Krisztus számunkra az igazság tápláléka, a szeretet szentsége. Nem hagyhatjuk magára, nem hagyhatjuk magára, nem hagyhatjuk magára. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
A hangfelvételt szerkesztette Baracskai János, önkéntes technikus.
Eukarisztia és házasság. Dr. Kellermeyer Miklós professzor előadását hallhatták.
Kedves hallgatóink, kedves néző, a Mári Rádiónak is van emelt díjas adományvonala, a 13600-as telefonszám, ezt minden előhívó nélkül lehet tárcsázni, vagy pedig SMS-ben erre a számra kell elküldeni a melléket, a 65-ös kódot, illetve ha valaki tárcsázza, akkor 65-ös a mellék. Minden hívással vagy SMS küldésével 500 forint támogatást nyújt a Mária Rádió működéséhez. Természetesen az, akinek a mobiltelefon szerződésében le van tiltva az MLD-es számoknak a hívása, annak ez nem fog sikerülni. Valószínűleg itt az elején esetleg megpróbálják tulajdonképpen a játék kedvéért is, de azért azt sem bánjuk, hogyha valamiképpen rendszeresen élnek ezzel a lehetőséggel is, akár úgy, hogy egy bevásárlás vagy ajándékvásárlás kapcsán a Mária Rádióra is gondolnak, és támogatást nyújtanak akár ilyen rendkívül egyszerű formában is. 13600-as tehát a telefonszám, tárcsázva 65-ös melléket kell utána tárcsázni, SMS-ben pedig ezen számra kell elküldeni a 65-ös kódot. Előre is köszönjük a támogatásukat.